Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat. Műsorunk első részében az egyik defenzívnek tartott, magas készpénzállománnyal rendelkező és innovatív társasággal, a Richterrel foglalkozunk. Nemrég érkezett a társaság gyors jelentése, amely tartalmazta a 2025-ös tényszámokat, de milyenek a kilátások és milyen stratégiai irányok azok, amik mozgathatják az árfolyamot a következő időszakban. Többek között ezekre a kérdésekre próbálunk választ találni. Műsorunk második részében pedig tőkepiaci szempontból közelítjük meg a jelenlegi rendkívül volatilis környezetet, meddig tarthat a közel-keleti háború és annak hatásai, milyen kockázatokat és milyen lehetőségeket tartogathatnak. Alapkezelői szemmel vizsgáljuk a befektetési szempontokat a fontosabb eszközosztályokban. Tartsanak velünk! Jelentett az egyik blue chipünk, a Richter, megismerhettük a 2025-ös tényszámokat. Itt van a stúdióban Réti Róbert, a Richter Gedeon NRT befektetői kapcsolatok és ESG vezetője. Üdvözlünk, szervusz!
Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Mit üzent menedzsment szempontból a 2025-ös év a Richternek? Milyen pénzügyi teljesítményt tudott nyújtani a társaság?
A 2025-ös év végső soron egy erős, jó év lett, de azért ez nem mindig nézett ki így az év során. Küzdelmes év volt, több szempontból is. Az év jelentős részét beárnyékolt az Egyesült Államok gyógyszeriparát érintő szabályozási bizonytalanság a Trump adminisztráció különböző lépései következtébe, illetve beárnyékolt egy picit az évet és a teljesítményünket is az amerikai dollárnak a gyengesége, ami ugye befolyásolt a dollárban keletkező jótébevételünket, de végső soron, ahogy azt jelentettük is, sikerült az éves céljainkat elérni. Talán árbevétel szintjén egy picit alatta voltunk annak, amit évelején gondoltunk, vagy legalábbis a sáv alját érintettük. Ez elsősorban a harmadik negyedéves generikus üzletági problémáknak volt köszönhető, viszont a tisztított működési eredmény soron, ami végül is az eredményességünk legfőbb mutatója, sikerült az éves terveinket is enyhén túlszárnyolni.
Egy ilyen végül jól sikerült év után mire számíthatnak a befektetők? Az osztalék politika az változatlanul marad, vagy esetleg a készpénzállományra való tekintettel szóba kerülhet egy akár speciális osztalék is?
A hosszú távú stratégián publikálásakor, ami nagyjából majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt történt, elég pontosan lefektettük a tőkeallokációs keretrendszer sarokpontjait, aminek nagyon fontos része a részvényesi juttatás, aminek a fő csatornája a menedzsment és az igazgatóság szerint is az osztalékfizetés. Ez inkább 30-50% már, de facto inkább 40-50% volt az utóbbi három évben. Az új politika vagy tőkeallokációs keretrendszer 30-50% közötti kifizetési arányba határozta meg az osztalék mértékét, amíg növekszik a rélár jogbevételünk értelemszerűen növekvő osztalékot indikál, és a tavalyi javuló működési eredmény, annak ellenére, hogy a nettó eredményünk nem javult, a pénzügyi árfolyamveszteségek, illetve a kicsit magasabb nem cash jellegű adótételek miatt valóban növekvő osztalékot ígér, illetve amit említetted, a készpénzállományunk tovább növekedett tavaly, ez nem szándékoltan történt. Szintén a tőkeallokációs keretrendszernek a fontos eleme, hogy a belső innováció, a kutatásfejlesztés mellett körülbelül ugyanannyi pénzt szeretnénk költeni a következő 10 évben külső innovációra, ami gyakorlatilag kisebb felvásárlásokat, nem feltétlenül cégvásárlásokat, hanem termékportfólió, licenszvásárlásokat jelent, amivel építjük, bővítjük a portfóliunkat. Na, ilyen tavaly sajnos nem történt, legalábbis jelentősebb méretű nem, és ez vezetett oda, hogy a készpénzállományunk tovább növekedett az év során, ami szintén abba az irányba mutat, hogy a részvényeseink növekvő osztalék a kifizetésben reménykedhetnek. A döntés az a közgyűlésé, a javaslatot az igazgatóság fogja megtenni, a napokban kezdi meg erről a beszélgetést.
Vizsgáljuk meg közelebbről a kulcs üzletágakat. Amikor beszélgetünk a Richternek a rövid középtávú kilátásairól, akkor mindig előkerül a neuropszichiátria, a Vraylárnak a dinamikusan növekvő értékesítései. Erről az üzletágról mit érdemes tudni?
A neuropszichiátria bevételi gyakorlatilag a kariprazin bevételét jelentik, aminek a több mint 90% az Egyesült Államokból származik jogdíjbevétel formájában az AbbVie, az amerikai partnerünk értékesítése nyomán. Az AbbVie továbbra is fantasztikus munkát végez, és végzett tavaly is. Kétszer módosította felfelé a Vraylar-nak az értékesítési előrejelzéseit, így végül több mint 10%-án emelkedett a Vraylar forgalma. Tavaly ünnepeltük 10. évét ennek a molekulának az amerikai piacon. 10 év után is kétszámjegyű növekedés, ez igazán kiemelkedő teljesítmény. És ez tovább folytatódik 2026-ban, hiszen az AbbVie idénre már 4 milliárd dollár körüli értékesítést jelzett előre, tehát négyszeres blockbusterré válhat a Vraylar az idei évben, úgyhogy ez továbbra is egy 10% körüli növekedés jelent. A fényfelírás vagy receptfelírás, ugye ez a volumen növekedést jelzi, tehát magyarul az árbevétel növekedés nem árazásból származik, hanem a kereslet növekedéséből származik. Lefordítva, a betegek továbbra is komoly érdeklődést mutatnak ezen termék iránt, úgy tűnik, hogy továbbra is egyre több betegnek tud segíteni ez a terápia.
A másik alappillére a Richter működésének a nőgyógyászat. Ez a portfólió hogyan alakult az elmúlt évben az értékesítések, illetve a kulcstermékek tekintetében?
Valóban a nőgyógyászati üzletág a másik innovatív üzletágunk, és a neuropszichiátriához hasonlóan remek évet zárt. Tényleg büszkék vagyunk arra, hogy tovább folytatódott a dinamikus árbevétel növekedés, ezt elsősorban a már meglévő piacon lévő termékek, különösen 5 húzó termék nagyon dinamikus értékesítési növekedése okozta. Ez várhatóan folytatódik az idei évben is, de talán ennél is fontosabb, hogy most egyszerre van olyan szerencsés összeállása a csillagoknak, hogy klinikai, tudományos oldalon is nagyon pozitív híreket kaptunk az Egyesült Államokból elsősorban. Piaci oldalon is van egy nagyon erős momentum növekedés az főbb európai piacinkon. A társadalmi elismertsége, vagy a társadalmi felismerés, hogy a nőket érintő egészségügyi problémákkal nem eleget foglalkozott eddig a társadalom. Ez is változóban van, és emellett a portfóliónk is bővül, hiszen nemrég pozitív véleményt kaptunk az Európai Gyógyszerügynökségtől is egy új, innovatív, originális termékünkkel kapcsolatban, úgyhogy ezen tényezők együttállása nagyon biztató jövőképet rajzol ennek az üzletágnak, itt több következő éveken keresztül továbbra is dinamikus növekedésre számítunk, és továbbra is büszkék vagyunk arra, hogy a Richter gyakorlatilag az egyetlen olyan gyógyszeripari vállalat, ami a nőgyógyászati problémák, a nőgyógyászati indikációk teljes spektrumára kínál innovatív megoldásokat a piacon.
Egyelőre még egy kisebb, viszont erős negyedik negyedévet záró és javuló jövedelmezőséget mutató üzletág a biotechnológia. Itt milyen terveket sikerült megvalósítani 2025-ben?
Valóban a biotechnológiában sem panaszkodhattunk a tavalyi évre. Az árbevétel erős kétszámjegyű növekedést mutatott, és egy picit csökkent a működési vesztesége az üzletágnak, tehát közelebb kerültünk ahhoz a 2027-es kulcsígéretünkhöz, hogy elérjük a profitábilis működést, vagy fenntartható veszteségek nélküli önfinanszírozó működést. Itt az idei évben, ami nagyon fontos lesz, és amire figyelünk, és hozhatja a további előrelépést ezen célunk felé, hogy 4 új termék, új bioszimiláris termékkel is piacra lépünk. Ebből 2 már a tavalyi év végén bevezetésre került az európai piacok egy részén, ez a denozumab volt, illetve az idei évben 2 további bioszimiláris termékünk kerülhet piacra, úgyhogy ezen új termékektől, új termék bevezetésektől várjuk az árbevétel növekedését és a profitabilitás javulását. Ugyanakkor azért hozzá kell tenni, hogy a verseny hatalmas, az ár, erózió mértéke több esetben is meghaladja azt, amit korábban gondoltunk, tehát egy kicsit nehezített pályán haladunk, de haladunk.
Generikus gyógyszerekben is jelen van a Richter, és ez is egy fontos üzletág. Hogyan alakult ez a terület az elmúlt évben, illetve mik a várakozások 2026-ra?
Igen, a 4 üzletágunk közül talán ez volt az, ami egy picit a várakozásaink alatt teljesített. Elsősorban a 3. negyedéves gyengélkedés miatt, ugye ez egy olyan negyedév volt, ahol jelentősen csökkent az árbevétel éves szinten is. Ilyet a generikus üzletág nem nagyon szokott produkálni, ez inkább egy ilyen kiszámítható, stabilan teljesítő üzletág. Itt volt egy komoly problémánk egy beszállítóval kapcsolatban, aki olyan alapanyagot szállított, ami szennyezett volt. Emiatt meg kellett semmisíteni komoly termékmennyiséget és jelentős termékhiány lépett föl kulcspiacainkon több hónapon keresztül, nagyjából 20 millió eurós árbevétel kiesést szenvedtünk el emiatt, illetve voltak más termék és vagy piac specifikus problémák, úgyhogy az év egészét nézve ez csak egy szinten maradó árbevételt eredményezett, és ezen problémák ugyan a negyedik negyedévben látható a számokból, hogy picit visszapattant az árbevétel, de még nem minden problémát sikerült teljes mértékben megoldani, áthúzódó problémákkal még találkozhatunk az idei év első, második negyedévében. És itt a cél az idei évre, hogy visszakerüljön a generikus üzletág is arra a növekedési pályára, ami növekedési pálya nem annyira impresszív, mint mondjuk a nőgyógyászaté vagy a biotechnológiáért, de azért egy ilyen 4-5%-os fenntartható növekedést tudhat produkálni ez az üzletág is. Erre a pályára kell visszakerülnünk a 2026-os év során.
Összességében milyen menedzsment előrejelzést fogalmaztatok meg 2026-ra, mivel lennétek elégedettek, és mik lehetnek azok a kritikus pontok, amire érdemes a befektetőknek is odafigyelnie idén?
Az előrejelzésünk, vagy guidance-ünk magas egyszámjegyű növekedést vár az árbevétel soron is, és a tisztított működési eredmény soron is, változatlan árfolyamok mellett. Ezt különösen fontos most hangsúlyozni a devizapiaci volatilitás miatt. Az év eddig eltelt részének árfolyam alakulása az nem segíti a forintban kimutatott árbevételünket. Ezért is hangsúlyozzuk a változatlan árfolyamok mellett. Az egyes üzletágokat tekintve pedig a neuropszichiátriába ott a Vraylart követő molekulák klinikai vizsgálataival kapcsolatos események, hírek lehetnek meghatározóak. Itt a 932-es molekula az, ami fázist léphet az év vége felé, hogyha sikeresen lezajlanak a második fázisú klinikai vizsgálatok. Illetve a Rédlára, ahogy említettük, továbbra is dinamikusan bővülhet. A biotechnológiában az új termék bevezetéseknek kell hozni az árbevétel növekedést. A nőgyógyászatban portfólió szinten is várjuk a további dinamikus bővülést, illetve itt számos kisebb tranzakciót jelentettünk be, amelyek elsődleges célja az, hogy a kutatásfejlesztési portfóliónkat építsük és bővítsük, aminek nem a közeljövőben lesz hatása, hanem a következő évtizedek növekedését alapozhatja meg. A generikus üzletágban pedig, ahogy említettem, vissza kell térnünk a korábbi növekedési pályánkra az elmúlt időszakok nehézségeit legyőzve.
Az üzletágak, illetve magának az üzletnek az áttekintését követően térjünk át a Richterre, mint részvényre. Itt azt látjuk, hogy az árfolyam ugyan rekord közeli szinteken tartózkodik jelenleg is, viszont hogyha a különböző árazási mutatókat megnézzük, mondjuk a price earnings-et, vagy bármilyen másik árazási mutatót, akkor azért azt látjuk, hogy még mindig egy jelentős diszkontot áraz a piac a globális innovatív egészségügyi cégekhez képest. Mi kellhet ahhoz, vagy mi lehet az a katalizátor, ami segíthet kiárazni ezt a diszkontot, és egy globális egészségügyi innovátorként tudja majd árazni a piac a Richtert?
Egyrészt ezek a hagyományos tőkepiaci árazási mutatók egy picit csalókák olyan esetben, amikor egy akkora szabadalom lejárat előtt áll egy cég, mint a mi esetünkben a Vraylar, aminek a szabadalmi védettség megszűnése óriási árbevétel és profit kiesést fog okozni a Richter számára 2030. március 17-e után. Ez nálunk jóval nagyobb cégeknél is problémákat okoz, és ebben az időszakban, ahogy belépünk a szabadalmi védettséget megelőző 5 éves időszakba, ezek az hagyományos értékelési mutatók elkezdenek lefelé menni, hiszen a piaci várakozás az, hogy a cég, a Richter, vagy adott esetben egy másik, lehet ez egy big pharma cég is, nem fogja tudni ezt a kieső eredmény és árbevétel mennyiséget azonnal pótolni. Nálunk jóval nagyobb cégeknek is jelentős mutató leértékelődés, vagy multiple compression láthatunk, ha a Sanofit megnézitek, vagy a Merck-et, vagy a Pfizer-t, óriási lejárataik lesznek nekik is, ők is viszonylag nyomott mutatókon kereskednek hasonló okok miatt, úgyhogy az, hogy pontosan hol kellnek a mutatónak, mert fogalmam sincs, de ez az alapvető magyarázata annak, hogy a Richter most miért forog történelmileg alacsonyabb mutatókon, és hogy mit tudunk tenni, vagy mi kellhet ahhoz, hogy ezek a mutatók mégis kicsit jobban nézzenek ki. Mi azt gondoljuk, hogy kell előre menni tovább a stratégiai pályánkon. Két fő pénzügyi mutató mentén fogalmaztuk meg a céljainkat. Az egyik, hogy az árbevételt folyamatosan és viszonylag dinamikusan piaci átlag fölött növeljük, ugye 7-8% mondjuk 10 éven keresztül euróban. Ez az első években még talán több is lehet, tavaly is egy picivel több volt, idén is több lehet ennél, illetve az eredményességünket a Vraylaron kívüli ex-CNS, tehát neuropszichiátrián kívüli eredményességünket kell nagyon jelentősen megjavítani. Ugye ez a mutatónk, ez 10% alatt volt 2024-ben, és ezt 20% fölé kívánjuk emelni 2030-ra, amikor a Vraylar jogdíjbevétele ki fog esni. Tavaly tudtunk egy majdnem egy 2,5% javítani ezen a mutatón. Ezt minden évben tovább kell javítanunk, és akkor azt gondoljuk, hogy a piac is el fogja hinni, hogy Richternek van jövője a Vraylar után, a Vraylaron kívül is, és kellően erős és jövedelmező üzletágokat tudunk építeni a következő években.
Országgyűlési választások közelednek hamarosan Magyarországon. Milyen potenciális előnyök vagy kockázatok jöhetnek a Richter számára, amivel esetlegesen számol a menedzsment már?
Azt gondoljuk, hogy működés szintjén semmilyen hatást nem várunk. A Richter alapvetően több mint 90%-ban exportpiacokra termel és értékesít, tehát ilyen szemben a magyar piaci kitettségünk viszonylag alacsony. Azt gondoljuk, hogy bármilyen kormány legyen is Magyarországon, az a tény, hogy a Richter a magyarországi kutatásfejlesztés innováció egyik meghatározó szereplője, és emiatt óvni, védeni, sőt támogatni is érdemes ezt a céget. Azt gondoljuk, hogy ezt bármilyen kormányzat eddig felismerte és fel is fogja ismerni, és ilyen szempontból továbbra is egy kooperatív kapcsolatot várunk. A tulajdonosi oldalról pedig ez a 25% körüli állami, illetve jelenleg alapítvány tulajdon mindig is a függetlenség záloga volt, úgyhogy itt is ennek a tulajdonformától függetlenül azt várjuk, hogy a kormányzat továbbra is elkötelezett marad amellett, hogy a Richter egy magyarországi központú, magyarországi innovációt folytató független gyógyszeripari cég maradjon.
Említetted, hogy az organikus növekedés mellett akvizíciókra is számíthatnak a befektetők, és még tavaly nem nagyon voltak ilyenek, idén több bejelentés is érkezett már. Múlt héten a Celmatics felvásárlásáról tettetek bejelentést, illetve kicsit korábban a Fuji Pharmával való együttműködés szorosabbá tételéről. Mit érdemes tudni ezekről az akvizíciókról konkrétan, illetve mi várható, hogyha lehet mondani bármit az év hátra levő részében?
Így van, illetve volt még egy harmadik is, a Filmside-tal való K+F együttműködésről a bejelentésünk. Ezek mind a nőgyógyászatban történtek, és igazából pénzügyi hatásukat tekintve rövid távon ezek viszonylag kisebb tranzakcióknak tekinthetők, nem történtek hatalmas kifizetések. Az elsődleges céljuk a nőgyógyászati originális kutatási fejlesztés portfólió bővítése, tehát a jövőbeli növekedés alapjainak a megteremtése. A Celmatics esetében ez egy amerikai innovatív biofarma cég, több ígéretes preklinikai, tehát nagyon-nagyon korai fázisban lévő kutatási fejlesztési projektet veszünk át. Ezek közül az egyik az endometriális oki megoldására fókuszál, jelenleg ilyen terápia nem elérhető a piacon. Ezzel együtt már 4 olyan projektünk lesz, ami az endometriózis okait kutatja. A másik érdekes projektje a Celmatics-nak az a mesterséges megtermékenyítési eljárások során jelenleg alkalmazott tüszőre és stimuláló hormonoknak egy olyan megoldása lenne. Jelenleg ugye a hölgyeknek 10-20-30 injekciót kell saját maguknak beadni egy ilyen művi megtermékenyítési ciklus során. Ez egyik projekt, ez egy tabletta formában bevehető tüszőérlelést segítő hormon kifejlesztését céloz. Ez is nagyon korai fázisban van, tehát ez igazából forradalmasíthatja a beteg élményt ezen indikációban vagy terápiás területen. És van még egy-két egyéb érdekes, izgalmas kutatási projekt, de ahogy mondtam, ezek inkább majd a 30-as években hozhatnak a színfoltot a Richter nőgyógyászati portfóliójába és működésébe. Előre tekintve pedig továbbra is dolgozunk ennél jóval nagyobb, és keresünk ennél jóval nagyobb célpontokat. Elsősorban a nőgyógyászat területén, de akár a generikus üzletágunkban is, hogyha földrajzilag és portfóliót tekintve olyan eszközt vagy céget találunk, ami jól illene a Richternek.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióban. Réti Róbert, a Richter Gedeon nyerté befektetői kapcsolatok és ESG vezetője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Én is köszönöm szépen.
Ez még mindig a prémium kategória.
A hírekben minden a közel-keleti háborúról szól mostanság, és a tőkepiacokon is érdemes odafigyelni, hogy éppen mi történik, hiszen óriási volatilitást lehet látni a különböző eszközosztályokban, és a nyersanyagok, kiemelten az olaj, ismét fókuszba kerültek. Itt van a stúdióban Daróczi Andor, az Unika biztosító vagyonkezelési igazgatója. Üdvözöllek, szervusz!
Szia, köszönöm a hallgatókat!
Az elmúlt hónapokban elég komoly hadi arzenál sorakozott fel a közel-keleti térség különböző részein. Számotokra mennyire okozott meglepetést az, hogy ez a háború elindult?
Hogyha nagyon konkrét akarok lenni, akkor voltak ilyen válteszi előrejelzéseim házon belül. Körülbelül 3 hete mondtam, hogy ez egy szombat reggel fog elindulni, mert megvárják a piac zárását, és a modern háborúkban általában a légifélény kiharcolás az elsődleges cél, és azt általában 48-72 órán belül szeretik dűlőre vinni a harcoló felek, és amennyiben sikerül, itt is gondolom az volt az elképzelés, hogy akkor a hétfői piacnyitásra nagyjából itt a kenyérjava megsült, vagy hát nagyjából már eldőltek az irányok, és onnantól kezdve a piac legalábbis nem fog annyira meglepődni, mint hogyha ezt mondjuk egy kedden délbe kezdik el, vagy a piacnyitás előtt fél órával. Szóval ebben az értelemben bejött a jóslat, és abból a szempontból sem volt másodlagos, hogy egyéb okokból kifolyólag is nekünk most ilyen eszközeladásokat kellett időzítenünk, úgyhogy a háború kitörésének az előestéjén, az azt megelőző csütörtök pénteken jelentősebb mennyiségű eszközt adtunk el. Ebben az értelemben viszonylag szerencsések voltunk, hiszen elég sok veszteségtől meg tudtuk menteni így az ügyfeleket bizonyos értelemben.
Most feltetném akkor azt a kérdést, és fel is teszem, hogy érdemes-e már ezeket a jó időzítéssel adott eszközöket visszavásárolni. Induljunk ki talán onnan, hogy az elmúlt nagyságrendileg 2 hét mit üzent számotokra, amit külső szemlélőként lehet látni, az az, hogy egy egészen extrém volatilitás kezdődött, ez különösen igaz az érintett nyersanyagoknak a piacán, egészen hektikus, néha napon belül 15-20%-os mozgásokat is meg lehetett figyelni, és természetesen valamilyen szinten ez a részvénypiacokra is átragadt, különösen a feltörekvő piacok voltak azok, amik jelentősebb kilengéssel mozogtak.
Nagyon érdekes ez a mostani történet. A piac az, szokták mondani, hogy sosem ismétli önmagát, de vannak hasonlóságok múltbeli dolgokhoz képest. Például más típusú volt a beinduló piaci esés, mint amit tavaly áprilisban lehetett látni a legendás felszabadulás napja után, amikor Trump bejelentette az adókat, amiket kitaláltak a világ különböző országaira. Érdekes módon a fejlett piacok azok viszonylag tompábban reagáltak, és ezen belül is a technológiai részvények azok kifejezetten tompán reagáltak ennek a háborúnak a kitörésére. Már-már azt is lehet mondani, hogy kicsit ilyen safe havenként viselkedtek, tehát teljesen más szektorokat ütött meg az első napokban legalábbis ennek a háborúnak a kirobbanása. Csak egy példát mondok, a dél-koreai részvénypiac, ami az idei év nagy nyertese volt, a háború kitörése után néhány nappal, egy nap alatt 12%-ot zuhant, minden idők legnagyobb esése volt azon a piacon, hogy aztán rá másnapra visszaemelkedjen 10-et. Az ilyen helyzeteknél én azt figyeltem meg, hogy mindig egy adott befektető esetében az időtávnak az eldöntése a legfontosabb. Ha valaki napon belül kereskedik, vagy egy-két napos pozíciókat vállal, annak az ilyen környezet az paradicsomi, nagyot esik, megvesszük, másnap felpattan, eladjuk, itt akár sok pénzt is lehet keresni. Ha valaki hosszú távon fektet be, befektetési alapja van, vagy van egy nyugdíjprogramja, az nem is biztos, hogy feltétlenül kell erre rövid távon bármit is csináljon. Itt megint ilyen ökölszabályok jól tudnak működni. Például, hogyha mondjuk az olajára gondolunk, nagyjából 70 dolláron volt a Brent egy hónappal ezelőtt, most volt pár napja 120 is. Ilyenkor mindig érdemes egy kicsit visszatekinteni a múltba, azt szoktam mondani 2007-2008 környékén, amikor volt egy ilyen óriási felfutása az olajba, akkor nem háborús okok miatt, hanem volt egy ilyen nyersanyag szuperciklusnak a teteje. Akkor is, mikor 100 fölött volt az olajár, azért a legtöbb befektető azt gondolta, hogy ez nem egy egyensúlyi állapot, nem egy tartós helyzet, és ott volt smart money is például az olajpiacon is, tehát Mexikó az olajkészletének, én nem is tudom mekkora részét adta el 20 évre előre egy 120-30-as olajár mellett. Mások meg akkor vásároltak olajmezőket, tehát itt nyilván ahány vélemény, meg ahány elképzelés van, annyi felé döntenek a befektetők. De megint azt lehet mondani, hogyha egy rövid távra visszajövünk, hogy ha valaki például nyersanyag piacon aktív, akkor olajat én valószínűleg 100 fölött hosszú távra eladnék, lehet, hogy utána lesz 120 is, de tartósan valószínűleg nem egy fenntartható szint. És hát egyébként Trump is arra játszik, vagy hát legalábbis ezt kommunikálja ezerrel, hogy most rövid távon persze rossz lesz, de hát hogyha Venezuela meg Irán visszatér az olajpiacra, mert ott már baráti országok vannak, akik baráti kezeknek eladják az olajat, akkor megnő a kínálat, és ez tartósan egy alacsonyabb egyensúlyi árhoz vezet. A legjobb tanácsom az az, hogyha valaki hosszú távon fektet be, akkor ne ijedjen meg, használjon megint ökölszabályokat, hogyha innen a részvénypiac esik 20-30%-ot, akkor tegyen bele a megtakarításaiból megint egy kicsit a részvényekbe, és az hosszú távon működni fog.
Milyen kimenetelekkel számoltok az egész geopolitikai helyzet kapcsán? Lehet-e ennek valamilyen gyors megoldása, akár olyan téren is, ami a tőkepiacokat meg tudja nyugtatni? Tudom, hogy nem vagy politikai elemző, viszont azzal is tisztában vagyok, hogy alapkezelői oldalról fontos, hogy legyen azért egy markáns határozott vélemény azzal kapcsolatban, hogy mikor érdemes a pozíciókat megnyitni.
Igen, hát azt szoktam mondani, hogy sok piacon, meg sok szituációban én egy turista vagyok, de egy erős véleménnyel rendelkező turista, aki nem is szégyelli ezt elmondani. Mi arra számítunk, hogy maga a katonai része ennek a történetnek nem fog sokáig tartani. Egész egyszerűen, mert annyira kiegyenlítetlenek az erőviszonyok, hogy Trump is utalt már át, hogy lassan kifogynak a célpontokból, azért fog a háború véget érni, mert a katonailag értelmes célpontokat már mind kilőtték. Tehát valószínűleg az aktív, vagy az ilyen nagyon látványos szakasza vélhetően egy-két héten belül szerintem le fog csengeni, hogy aztán például a hormuzi szorosnak a zárva tartása, amit most az irániak nagyon erőltetnek, az mennyire lesz tartós. Azt gondolom, hogy ott is ebből kell kiindulni, hogy nem kiegyenlített feleknek a véleménye ütközik. Vélhetően, amint a szárazföldön lévő katonai célpontok elfogynak, sokkal inkább az izraeli meg az amerikai döntéshozóknak a hadseregnek a figyelme is egyre inkább arra irányul majd, hogy minél hamarabb biztosítsák a szabad hajózhatóságát ennek a szorosnak, hiszen köztudott tény, vagy hát hogyha nem, akkor most gyorsan mondjuk el, hogy a világolaj felhasználásának nagyjából 20% ezen a szoroson keresztül jön kifelé, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy meddig van zárva. Magának a szorosnak a lezárása sem fog szerintem egy néhány hétnél tovább tartani. Azt kevesen tudják, de például egy-két héttel ezelőtt a háború kitörése után már ugye Amerika bejelentette, hogy egy azt hiszem 20 milliárd dolláros induló kerettel kvázi egy ilyen viszontbiztosítási alapot hoz létre ezeknek a tankerhajóknak, akik ott hajóznak, és már most napokkal ezelőtt ki is jelölték azt az amerikai biztosítót, aki tulajdonképpen biztosítani tudja majd a hajókat. Ez nyilván a tanker üzemeltető cégeknek egy többlet komfortot jelent, tehát ez segítheti azt, hogy majd minél hamarabb meginduljon ismét a forgalom.
Mennyiben változott meg az idei évre vonatkozó várakozásod, akár a globális gazdasági növekedés, akár az infláció kapcsán? Tehát ez az esemény sorozat, meg amit eddig láttunk idén, mennyire borította fel ezeket a kalkulációkat?
Az az igazság, hogy nem annyira. Hogy jöttünk az idei évre? Tavaly mi évelején alulsúlyoztuk a kockázatot, ilyen február-március környékén, viszonylag jelentősen, és abba csapódott bele a Trumpnak ez a már idézett felszabadítás napja. Olyan gyors és agresszív volt az esés, hogy végül ott az esésnek a legalja környékén bezártuk ezt a kockázati alulsúlyunkat, mert nem láttuk azt, hogy itt megint az esésnek az üteme tartósan fent tud maradni, és aztán a tavalyi évet ebből a szempontból semleges kockázatban ültük végig. Idén pedig itt nagyjából február első két hetében megint elmentünk jelentős kockázati alulsúlyba. Az iráni háború csak igazából most segítette a pozícionáltságunkat abban az értelemben, hogy meg tudtuk védeni a befektetők vagyonának egy részét. Inkább azt mondanám, hogy strukturális problémákat látok én jelen pillanatban a világgazdaságban, és egy kicsit sarokba szorított jegybankokat. Tehát egyszerre kellene hűteni a pénzpiacokat és lazítani is. Európában meg nem oldott gazdasági növekedési problémák vannak, az ismert dolgok, a német autógyártók, meg úgy általában a kontinentális gazdasági modell. Körhátrányba került Európai Uniós gazdaság itt az AI fejlesztése kapcsán. Általában a GDPR kérdése, amit ugye Európában nagyon komolyan vesznek, Amerikában kevésbé, Kínában meg ki is nevetik, sőt, ott egész más éle van ennek a történetnek. Nem lehet látni, hogy az AI-nak egyelőre kik lesznek a nyertesei, miközben ez már látszódik, hogy vesztesei lesznek. bármíg az se teljesen nyilvánvaló, hogy kik lesznek a vesztesek. Ugye a szoftvercégeket találták most meg, mint szektort, akikért eljöhet a kaszás a mesterséges intelligencia formájában. És aztán ott van a szellem a sarokban, akiről még nem nagyon beszél senki. Ez ugye a magánhiteleknek, a private creditnek a piaca, amit az árnyékban meg titokban már ilyen 1000 milliárdosra hízott fel globálisan. Annyit kell erről elképzelni, hogy ezek olyanok, mint a bankhitelek, csak mondjuk befektetési alapok nyújtják vált ügyfeleknek, és ezeket a befektetési alapokat magánbefektetők birtokolják. Szerintem, ha valaki mondjuk 20 éve már a magyar tőkepiacon van, emlékezhet rá, hogy a lakossági ingatlanlapok hogy jártak 2008-ban, amikor egyik napról a másikra fel lett függesztve a kereskedésük, és aztán jó fél évig se kisebben nem mozoghatott a pénz. Az analógia szerintem jó abban az értelemben, hogy megpróbáltak likvid termékként eladni egy illikvid terméket a befektetők számára, és most, amikor kiderült, hogy nem mindegyik ilyen magánhitele aránytojástól jó tyúk, és a befektetők egy része elkezdte kivonni a pénzét, hirtelen nyilvánvalóvá vált, hogy egy nem likvid piacról próbálnak pénzt kivonni. És ennek még nagyon-nagyon az elején járunk, tehát hogyha ugye a baseball meccs áll 9 ilyen fordulóból, most ennek a sztorinak az első-második fordulójában tartunk, és még azt se lehet látni, hogy ez nagyot fog-e ütni, de az biztos, hogy benne van a potenciál, hogy hasonlóan nagyot tudja ütni, mint 20 éve ott a 2007-8-as történet. Ebből persze semmi nem következik, csak azt akartam egy kicsit összefoglalni, hogy miért gondoljuk azt, hogy elég sok kockázatot cipelve érkeztünk el ebbe az évbe, és azt is mondanám, hogy kicsit olyan az érzésem, hogy ez az egész iráni történet ezeket a dolgokat most elfedi. Tehát, hogyha mondjuk most egy grafikont kéne rajzolnom, hogy szerintem hogy fog futni idén a részvénypiac, simán el tudom képzelni, hogy egy viszonylag gyors katonai lezárással ez az iráni történet lezárul, abból jön egy hatalmas nagy nyári emelkedés, akár 20-30%-os, amikor fellélegeznek a befektetők, új csúcsokat látunk a piacon, megint ismét mindenki boldog, és akkor utána hirtelen kiderül, hogy az értékeltségek azok már nem biztos, hogy indokolják ezeket a magas szinteket. A kockázatok, amikről addig nem beszéltek, hirtelen megint felszínre kerülnek. Kicsit olyan ez mindig, mint a piacon a kofák, amikor pletykálkodnak. Tehát, hogy mindig van egy adott divatos dolog, amiről beszélni kell, vagy beszélni lehet, amitől mindig meg kell ijedni. Volt most az AI, akkor most Irán, akkor most magánhitel, akkor most vágnak egy bankok, most a 10 éves bund hozama miért emelkedik, és miért nem esik, meg egyébként is a fejlett piacokon a kötvényhozamok miért nem hajlandóak esni, amikor a gazdasági kilátások romlanak. Vagy mondok egy példát, ugye az amerikai munkanélküliségi adat, ami most jött ki múlt héten, is jóval rosszabb lett a vártnál, ökölszabály szerint ilyenkor az amerikai 10 éves kötvényhozamnak jelentősen esnie kéne. Picit be is esett, de most már jóval följebb van, mint egy hete volt. Ezek önmagukban nem feltétlenül jelentenek semmit, de összességében azt mondják, hogy a rendszerben van feszültség. És ha van feszültség, akkor ha valaki legalábbis nem úgy fektet be, hogy minden hónapban, évben adott fix összeget félretéve, igazából mindegy, hogy a piac mit csinál, mert ő hosszú távra optimalizál, hanem aktívabban kezeli a portfólióját, ilyenkor mindig egy kicsit érdemes elkezdeni figyelni.
Záporoznak a gyors jelentések Európában, de hát a hazai piacon is, és azt is tudjuk, hogy az elmúlt években a régiós részvényindexek, köztük a BUX is globálisan a legjobban teljesítőek közé tartozott. Milyen várakozásaid vannak? Ez az elmúlt hetekben látott érdemi korrekció, ez leginkább az OTP részvényeit érintette a hazai piacon.
Most már az indexen belül is több mint 40%-ot súlyként az OTP képvisel, és egyébként az OTP mindig is egy jó ilyen fokmérője volt annak, hogy a külföldiek mit gondolnak a magyar piacról, hiszen nyilván a külföldiek mozgatják alapvetően az OTP árfolyamát. Úgyhogy egy nagyon kellemes hátszélbe voltak a magyar eszközök az elmúlt fél-egy évben, hogy ennek most mi az oka, az igazából másodlagos is, de részben ez annak tudható, hogy az egész régió az egy ilyen kedvenc régió lett az elmúlt két évben. Csak annyit szűrnék le ebből most, hogy ha kevesebb kockázatot látnánk, akkor azt mondanám most, hogy bekötött szemmel és nyugodtan vegye mindenki a hazai meg a régiós részvényeket. Személy szerint nekünk egyébként a lengyel részvénypiac, illetve általában a közép-európai bankok a kedvenceink. Én azt gondolom, hogy a következő 5-10 évben Európában a lengyel részvényindex lesz a legnagyobb nyertes. Tehát a árfolyamban ő fogja a legtöbbet hozni, úgyhogy még ott is nagyon-nagyon korán vagyunk a mozgásnak, tehát lehet, hogy az aljához képest 30-40%-ot emelkedett már, de szerintünk benne van akár az, hogy duplájára, triplájára emelkedik 10 év alatt, tehát ezért mondom, hogy még ott egyáltalán nem késett le senki semmiről. Ezzel együtt viszont a rövid távú kockázatok azt mondatják velem, hogy ilyenkor érdemes eldönteni az ember, mit akar venni, mire fókuszál, és ezekben a nagy esésekben, ezeken a piacokon kell a vételeket megtenni. Tehát nekünk most az a befektetési elképzelésünk, hogy Közép-Európa az jó lesz, 5-10 éves időtávon. Globálisan pedig a feltörekvőkön belül Indiát preferáljuk, ott most volt szerencsére egy egészséges korrekció az elmúlt fél évben. Megint azokon a szinteken van az indiai részvényindex, ahol óvatosan lehet veszegetni. Titkos favoritunk egyébként Vietnám, bár nyilván túl messze van, tehát ez egy ilyen frontier market, de már magánbefektetőként is elérhetőek olyan ETF-ek, amin keresztül ilyen kitettségeket föl lehet venni. Ezek azok az izgalmas piacok, amiket mi jónak látunk. Általánosságban azt mondanám, lehet, hogy benne van az a pakliban, hogy a következő 10-15 évben az amerikai piacról fog szólni. Már most is láttuk az elmúlt 1-2 évben, hogy mi nem láttunk 20 éve, hogy a német piac felül teljesíti az amerikait. Tehát olyan dolgok történnek most ilyen befektetési szemmel, amik nekem befektetőként kifejezetten izgalmasnak tűnnek, bár tudom, hogy egy átlag embert az nem nagyon hoz izgalomba, hogy a német részvénypiac felül teljesíti az amerikait, de erre tényleg utoljára a 2000-es évek közepén volt példa, egy teljesen más kontextus, teljesen más környezetben, és ahogy az elmúlt 20 év Amerikáról szólt, a következő 20 év a tőkepiacokon szerintem nem biztos, hogy Amerikáról fog szólni.
Rég nem látott csapkodás jellemzi a forint piacát is, aki 2,5 hete ránézett az árfolyamra, az meglepődhetett, hogy a 375 körüli szintet is tudta azonosítani, ami több éves csúcsnak számít, most pedig a hét elején 400 forint közelében is járt. Milyen irányt vehet fel a forint, hol stabilizálódhat szerintetek?
Én alapvetően pozitív vagyok a forintra, tehát én azt gondolom, hogy az ilyen 2012-3-ban induló, és mondjuk tavalyig tartó hosszú gyengülő trend, az lezárult. Ebben szerepe van a jegybank elnök váltásnak is, tehát egy más felfogású jegybank elnök van most a monetáris tanácsnak az élén. Az is benne van a pakliban, hogy gazdaságpolitikai szempontból, hogyha váltás jön áprilisban, akkor egy másfajta megközelítés jön. De összességében én azt gondolom, hogy a forint hosszú távú leértékelődésére alapított gazdaságpolitika attól függetlenül, hogy áprilisban kinyer, ez nagyjából lezárult. Szerintem most már mindegyik olyan gazdaságpolitikai döntéshozó, akár aki most ott van, akár ott volt a kormánynál, az belátta, hogy ez egy ideig működik, ez egy ideig vonz tőkét, de ez önmagában, hogyha nincs mögötte innováció, nincs mögötte termelékenység javulás, akkor ideig óráig tudja a versenyelőt biztosítani, de ezzel nem lehet hosszú távon versenyt nyerni. Úgyhogy gazdaságpolitikai modellváltás szükséges. Bizonyos értelemben ezt üzeni a forint árfolyama is, hogy a befektetők elkezdtek máshogy pozícionálni forintban, a bátrabbak azok már mellette spekulálnak, az biztos, hogy van egy viszonylag feszes monetáris politikánk ilyen pillanatban. Az is biztos, hogy kamatok tekintetében a régióban fölfelé lógunk ki pillanatnyilag. A jelenleg megfogalmazott monetáris politikai üzenetek alapján ezt a fajta prémiumot a jegybank legalábbis tartani szeretné, nem szeretné áttolni negatívba, tehát ezzel azt is üzeni, hogy a forintba befektető külföldiek komfortosabban érezhetik magukat. Úgyhogy az, hogy most 375-ről hirtelen két hét alatt 400-ig is felszaladt, ez ugye egy az egyben az iráni történetnek köszönhető. Egy kicsit meg is tisztítja a piacot ilyenkor a gyenge kezektől, tehát nem kell több feltétlenül megijedni. Én azt mondanám, hogy elég sok minden el fog dőlni a választások után egyébként a forint kapcsán, és bizonyos értelemben a forint lesz az az eszköz, ami a legfürgébben fog reagálni majd az eredményekre, fogalmazzunk így. Tehát a forinton keresztül lesz majd a legegyszerűbben levezethető egy külföldi befektető számára az az elképzelés, amit meg akar fogalmazni a választási eredmények láttán. Tehát ha váltás van, akkor mondjuk forint erősödés irányába, mert hogy akkor megjönnek az EU-s pénzek, ha meg nincs váltás, akkor meg azért, mert nem jönnek meg az EU-s pénzek. Tehát, hogy könnyű ilyenkor szavazni azzal, hogy most eladjuk vagy veszük a forintot. Az egyéb eszközökbe, kötvénybe, részvénybe ez egy kicsit lassabban fog átszűrődni, úgyhogy valaki mondjuk így azt szeretné eldönteni, hogy a külföldiek mit gondolnak erről a történetről, akkor 13-án reggel a forint árfolyamát nézze, hogy merre indul. És akkor abból tudni fogja, hogy mit gondol a külföld.
Mára legyen akkor ez a végszó. Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Daróczi Andor, az Unika biztosító vagyonkezelési igazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszi, sziasztok!
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.